dicsőíteni és magasztalni jöttünk téged, édesatyám Istenem, ma délután is. Köszönjük, jó atyánk, hogy adod a vágyódást, a vágyat a mi szívünkbe, hogy ígédet még jobban, még mélyebben megismerhessük, megértsük, és mindazt, amit mi megértünk ma, szeretnénk ezt megcselekedni. Édesatyám Istenem, küld a te szent lelkedet ide hozzánk ma, áld meg szolgálattevő testvéremet, aki tolmácsolja majd az ige üzenetét, hogy valóban tudjon kinyílni számunkra mindaz az ige, adventi üzenet, amelyet te most a te népednek akarsz szólni. Áld meg egész délutánunkat, így szolgálatunkat. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm testvéreimet a délután Isten tiszteletre érkezve, és köszöntöm azokat is, akik a képernyő előtt követik Isten tiszteletünket, és engedjétek meg testvéreim, hogy így délutánban is hadd köszöntsem dr. Almási Tibor testvért, és kedves feleségét köszönjük, hogy egész napban együtt lehetünk, és hallgatjuk Isten üzenetét rajtad keresztül. Szeretném is megkérni Almási testvért az ige olvasásra, álláskérő imádságra, majd még egy éneket fogunk kérni, egy közös éneket, és utána pedig az ige hirdetés szolgálatát várjuk.
Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet! Advent első vasárnapjának délutánján a másik klasszikus történetet szeretném felolvasni, hogy a témánkról aztán együtt elmélkedhessünk, vagyis József adventjéről. Máté evangéliumának első fejezetéből szól tehát hozzánk az ige, a 18. verstől a fejezet végéig terjedő szakasz, amelyet kérem, hogy fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Máté 1.18-tól így hangzik a történet. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogamméhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, újra itt állunk a te színed előtt, és a te áldásodért imádkozunk, mert semmi más nem pótolhatja számunkra azt az igazi értéket, ami csak tőled jöhet. Jöjj hát, Urunk, a Szentlélek által, és áld meg ezt az ígét most minnyájunk számára. Amen. Mintha csak a délelőtti ígét olvastam volna, annyira hasonlít egymáshoz a két szakasz, a Lukács és a Máté szerinti változat. Nem véletlen, hiszen igaz, hogy délelőtt Mária adventjéről elmélkedtünk, most meg József következik, azonban egy jegyes pár életében nagyon sok közös vonás van a tekintetben, hogy milyen üzeneteket kapnak, hogy milyen feszültségek között élnek, és milyen megoldás felé vezeti őket Isten lelke. Amikor tehát e két ige szakasz egymással igen jelentős mértékben átfedésben van, most mégis azt a nézőpontot próbáljuk meg érvényesíteni, ami a címünk ígéretét illeti. József hogyan élte át az első adventi időszakot, amikor várta ő is, várta a Mesiást, az Úr Jézus Krisztus jövetelét. József. Az Ószövetségben talán nem is gondolnánk, hogy nem kevesebb, mint 16 József nevű ember jelentkezik. 16 ilyen emberről van szó. De hát az Újszövetségből is ismerünk néhány olyan Józsefet, aki mindig pozitív módon jelentkezik a Bibliában. Emlékezzünk az arimátiai Józsefre, aki felajánlotta a költségekkel, létrehozott vagy óriási munkával a sziklába vájt, magának készült sírját az Úr Jézusnak, vagy gondoljunk arra a Józsefre, aki az apostolok cselekedeteiről írt könyv 4. fejezetének a vége szerint a vagyonközösség izraeli megvalósításában egy kiemelt pozitív példa Lukács által, vagyis az a József, akit a tanítványok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vígasztalás fia nem véletlen, hisz eladta a vagyonát, és a teljes pénzt, amit kapott, az beadta a gyülekezetbe, hogy a szegények nélkülözése az megoldódjék. De hát mégiscsak a harmadik személy az, akiről bár a legkevesebbet szoktuk mondani, és mégis ma este ő a mi témánk, nevezetesen az Úr Jézusnak a nevelő apjáról van szó, Józsefről. Az ő személye az Új Szövetségben jelentkezik csak természetesen, méghozzá 15-ször fordul elő ennek a Józsefnek a neve. Kizárólag az evangéliumokban és a születés történetekben egy kivételtől eltekintve, mert a 12 éves templomi látogatás alkalmával hallunk róla utoljára. A katolikus hagyományokra épülő kortörténet szerint azt szokták mondani, hogy az ő születése körülbelül időszámítás előtt 30 körül eshet, és a halála pedig időszámítás után 20 környékén. Ha az Úr Jézusnak a 12 éves korát nézzük, és azt, hogy néhány évvel az időszámítás kezdete előtt született az Úr Jézus, akkor azt mondhatjuk, hogy körülbelül a 12 éves Jézus korabeli időszakot követően egy 10 évet élhetett még együtt a családban József, de ettől kezdve egyetlen egyszer sem olvasunk róla. Ott még elmondja Mária, hogy én és atyád kerestünk téged, később azonban az ő neve nem fordul már elő. Pedig előfordulhatna, hiszen a délelőtt is említett ige tanúsága szerint, amikor meglátogatta egyszer Mária és az Úr Jézusnak a testvérei is őt, amikor éppen tanított, akkor mit is mondtak az Úr Jézusnak, akik megzavarták az ő prédikációját a család érkezésével? Azt mondták, hogy az édesanyád és a testvéreid keresnek téged. Miért nem mondták azt, hogy az édesapád is keres? Azért, mert nem volt ott közöttük, nyilvánvalóan föltételezhető, hogy ekkor már József nem élhetett. Ennyit talán összefüggésben a Józsefekről. És akkor nézzük egy kicsit tovább az ő személyét. A Bibliában nagyon-nagyon kevés olvasható róla, azonban nagyon érdekes, hogy Ferenc pápa nem régiben azt nyilatkozta, hogy az ő asztalán ott van egy József szobor, méghozzá egy fekvő állapotban jelezvén, hogy álmában jelent meg az angyal Józsefnek, és amikor ő ül az íróasztala előtt, és imádkozni szeretne, egy cédulára fölírja a kéréseit, és a szobor alá becsúsztatja, azzal a céllal, hogy ez a József, aki az őrangyala, az őrzője, az egész emberiségnek, mint ahogy az Úr Jézusnak és Máriának volt annak idején, aztán még felsorolnak egy csomó olyan mesterséget, akiknek még az őrzője, a védelmezője ez a József, és így történik meg aztán a pápának az imádsága. Mint ahogy Máriával kapcsolatban is hallhattunk délelőtt néhány dolgot, amelyre nézve azt mondtuk, hogy túlmegy ez a Biblián, és tényleg a hagyományoknak a kategóriájába tartozhat egy csupán, de semmiképpen a Biblia tanításába, ugyanúgy nyilvánvalóan egy ilyenfajta gyakorlat is ebbe a kategóriába tartozhat. Azt is tudjuk, hogy egy védőszentként is szokták, egyébként is, ez előbbi történet mellett is emlegetni az ő nevét, és mint ahogy említettem, az lehet az alapja, hogy ő védelmezte az Úr Jézust, védelmezte Máriát, hiszen amikor Heródes halálra kereste a gyermeket, akkor ő volt az családfőként, aki fogta a feleségét, illetve a kis gyermeket, és Egyiptomba menekült, aztán onnan visszajöve nem Betlehemben, hanem Názáretben telepedett le az eredeti lakóhelyén a családnak. Egy másik gondolat. Milyen dilemmái voltak ennek a Józsefnek. Az első dolog, amit meg kell állapítani, testvérek, hogy nincs olyan pozitív személyiség a Bibliában, akinek ne lettek volna dilemmái. Egészen az Úr Jézusig mehetünk, aki például a Gecsemáné kertben a legfeszítettebb pillanatokban a maga dilemmájáról szólt, méghozzá nem akárkinek és nem akármilyen műfajban, hanem imádságban a mennyei atyának, amikor azt mondta, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, illetve ez az óra, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Dilemma. Dilemma az Úr Jézusnak a gondolatában, dilemma a tanítványoknak a körében, dilemma Pál apostolnak az életében, és mehetnénk tovább egészen a szinte névtelen szereplőkig, és azt látjuk, hogy aki Istennel valami kapcsolatba került, annak az életében nem szűntek meg a dilemmák, hanem megmaradtak, néha emiatt fölerősödtek, és a különbség nem abban volt, hogy nincsenek ilyenek, hanem abban volt a különbség, hogy a dilemmákban Isten felé, Jézus Krisztus felé lehet fordulni, és ezeknek a megoldásában vagy hordozásában segítséget kaphat a hívő ember tőle. Dilemmák. Mit tegyen József, amikor tudomására került, hogy az ő menyasszonya a legnagyobb megdöbbenésre, rökönyödésre áldott állapotban találtatik? Nem tudjuk ennek a pontos módját, vannak rá ötletek, ezeket nem akarom most emlegetni. Mi most a feladat? Nyilvánvalóan végig gondolta, délelőtt is említettem már ezt, hogy milyen törvényi előírások vannak egy ilyen szituációra nézve Izraelben a korabeli időszakban. És akkor végig gondolhatta, hogy egy ilyen állapotban, egy házasság előtti áldott állapot, amit egyáltalán nem így értelmeztek a zsidók, hogy áldott állapot, hanem úgy, hogy egy terhesség mondjuk, de még rosszabb dolgokat is mondhatnánk, hogy ilyenkor mit mond a törvény? Az alaptörvény azt mondja, délelőtt tovább feszítettük ennek az alaptörvénynek az egyik változatát, amennyiben Mária a papi családból származásnak az esélyét hordozta, de az alaphelyzet az volt, hogy vissza kell vinni az ilyen menyasszonyt az apjának a kapujába, és ott mindenkinek elrettentő például halálra kell kövezni, nem gondolva azzal, hogy ezzel a születendő gyermek is el fogja veszíteni az élethez való további jogát és lehetőségét. Amikor József ezt végig gondolta, akkor nyilvánvalóan számba vette a lehetőségeket. Mi lehet ilyenkor? Ha feleségül veszi ebben a helyzetben Máriát, akit nyilván szeretett, hogy ez a későbbiekből is kiderül, akkor ebből mi következik? Az következik, hogy egész életében egy olyan gyermeket kell nevelnie, aki nem az ő gyermeke, hanem illegális módon fogantatott gyermek, mert pillanatnyilag József ennyit láthatott ebből a történetből. Aki már megpróbálta nem a maga gyermekét, hanem ilyen szituációban fogantatott gyermeket a családban becsülettel végig fölnevelni, nem szemrehányásokat téve a feleségének, hát azt tudhatja, hogy ez nem egy könnyű feladat. És azt is lehetett tudni, hogyha ez a gyermek megszületik, az egyéves jegyességnek valamilyen periódusában derült ki a terhesség, föltehető, hogy a házasságot követően, sőt bizonyos, az adott időszakon belül fog megszületni, ha feleségül veszi az ő családjában, akkor nyilvánvalóan ő is bűnösnek minősül, mert ki fogja eldönteni, hogy mástól volt terhes a felesége, vagy őtőle illegitim módon a jegyesség korszakában, amikor ez törvényileg tiltott és halálbüntetéssel fenyegetett szituáció volt. Mondom, végig gondolt sok mindent ez a József nyilvánvalóan, aztán jött egy nagyon humánus, egy a menyasszonya iránt érzett szeretetének a legjobban megfelelő, bár a jegyességüket tönkretevő változat, de mégiscsak egy rövid ideig tartó, kellemetlen és szeretetlenségre utaló szituáció, amit úgy fogalmaz meg, hogy titokban el akarta őt bocsátani. A sokféle nagyon-nagyon rossz megoldás közül, halálos megoldások közül, ez volt az egyetlen olyan, amit túlélhetett József is, túlélhetett Mária is, és túlélhetett a megfogant gyermek is, akiről József is tudja, hogy nem valamiféle megesésből származó gyermek, hanem a Szentlélektől származik ő. És amikor ezt a nagyszerű dolgot kitalálta, úgy tűnik, hogy megnyugodhatott. Persze mondom, ebben is benne van a jegyesség elveszítésének a feszültsége, hogy titokban elbocsátja. Délelőtt említettem, hogy a jegyesség időszakának a pillanataiban bekövetkező szakadás, az már olyan volt, mint a házasságban történt megszakadás lett volna, nevezetesen válólevelet kellett adnia a vőlegénynek a mennyasszony felé, és így kellett őt elküldeni. Igen, de nem akarta nyilvánosságra hozni, hogy miért küldi el. Ezért volt az, ha nyilvánosságra hozza, akkor ez egy tiszta ügy ebből a szempontból. De ha nem hozza nyilvánosságra, akkor viszont a titokban való elbocsátás az egyetlen esély, mert különben nincs joga ezt egy jegyes vőlegénynek megtenni. Úgy gondolta, hogy kitalált egy viszonylag elfogadható, úgy is mondhatnám, hogy egy humánus megoldást. És hadd álljak meg egy kicsit. Drámai helyzetekben, kritikus szituációkban a hívő emberre jellemző az, amit József itt tett. Hogy ha nem lehet igazán jó megoldás, akkor megkeressük a legkevésbé rosszat. Az se jó, de a legkevésebb kárral járó megoldás. És talán akkor megnyugszik az ember lelke, hogy igaz, hogy nem a tökéletes, de ennél jobb nincs. És József azért egy nagyszerű példa előttünk, testvérek, mert amikor ő úgy gondolta, hogy a legjobb megoldást tudja, akkor is hajlandó volt erről lemondani. Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Mert a nagyszerűnek tartott megoldás helyett egy sokkal rosszabb megoldást kapott ajánlatként, és a jobbat egy kevésbé jóra, vagy legalábbis így látszott ugye az ő oldaláról a történet, kellett volna neki elfogadnia. Amikor az ember nem tudja, hogy mit csináljon, akkor mit szokott tenni? Imádkozik a hívő, és kéri, hogy az Úr segítsen, adjon valami ötletet, valami javaslatot, valahogy terelgesse a gondolatát arra, amerre ő akarja, mert nekem nincs erre semmiféle jó megoldásom. És a legnehezebb akkor hallgatni az Úrra, amikor nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Illetve akkor, amikor tudjuk, hogy mit csinálunk. Mit csináljunk. Amikor tudjuk, hogy jó megoldásunk van, akkor nagyon nehéz. Ha nem tudunk semmit, akkor mi mindig az Úrhoz menekülünk. József abban egy nagyszerű példa számunkra, hogy amikor tudjuk, hogy mit akarunk, és elfogadhatónak látszik, akkor is kérdezzük meg az Urat, de legalábbis hallgassuk meg az Urat. Mert lehet, hogy számunkra egy sokkal kevésbé kényelmes, de az Úr akaratának sokkal jobban megfelelő változat lesz az, amit ő elmond, és ennek engedelmeskedni nagyon-nagyon nehéz. A dilemmák közepette tehát eljutott odáig, hogy igaz, hogy nem egy tökéletes megoldás, mert itt ilyen nincs, de hát mégiscsak nézte a mennyasszonyának az életét, nézte a születendő gyermek életét, emlékezett arra a kinyilatkoztatásra, amit az angyaltól kapott, és ami álmában, ami megint vitatható műfaj lehetett volna számára, de ő bizonyos volt abban, hogy ezt az Úrtól kapja, hogy ennek feleljen meg. A következő gondolat, ami egy kicsit furcsa számunkra, hogy úgy olvassuk az igényben, hogy ő lényegében igaz ember lévén nem akarta az ő mennyasszonyát pellengérre állítani. Mi az, hogy pellengérre állítani? Mi az, hogy gyalázatba keverni? Az előbb említettem, hogy ez nem egy akármilyen elvi dolog volt, hanem egy elrettendő példaként való megkövezése a mennyasszonynak, nem akárhol, az édesapja házának a kapujánál. Igaz ember volt, és nem akarta. Mindig hajlamosak vagyunk arra, hogyha olvasunk, főleg az Újszövetségben olvasunk egy szót, akkor azt mi újszövetségi csúcs értelemben vesszük. De hát kicsit gondolkodjunk csak ezen. József és Mária az újszövetségi korban él, amennyiben az újszövetségi kort onnan számítjuk, hogy a Bibliánkban hon van Máté evangéliumának az első lapja. De amikor az ő gondolkodásukra figyelünk, amikor az ő vallási beállítottságukra figyelünk, amikor bizonyos normáknak való megfelelésre gondolunk, akkor ezek az emberek nem úgy volt, hogy éltek ugyan az ószövetségi korban, aztán ott hirtelen mindenki meghalt, és az új szövetségre föltámadtak, hanem az ószövetségi normákat, mint ahogy az előbb is emlegettük, hozták magukkal nem csak a környezetükben, hanem az értelmükben és a szívükben is. Mi volt az újszövetségi norma? Az, hogy igaz ember volt, ugye a héberben a caddik szó, a dikájosz a görögben, ami azt jelenti, hogy a törvénynek pontosan megfelelő. Itt még azt jelenti az igaz ember. Mi a törvénynek való megfelelőség? Az, hogy nyilvánosságra hozza a mennyasszonyának a megesését, és a törvény erejének kiszolgáltatja, és végre fogják hajtani rajta a halálos ítéletet. Ez volt a törvényszerűség, ez volt az igaz embernek az ószövetségi normája, az új szövetség az másképp gondolkodik, de ezek az emberek még az ószövetségi fogalmakat hozták magukban. Hisz az új szövetség igazából gondolatilag és tartalmilag az Úr Jézus kereszthalálával indul, és nem az ő születés előtti néhány sorral, egy-két fejezettel, ami az evangéliumoknak az élén áll. Akkor én úgy fordítanám ezt a mondatot, hogy bár igaz ember volt, bár törvénytisztelő ember volt általában, ebben az esetben azonban nem ezt a magatartást tanúsította, hogy kiszolgáltassa mennyasszonyát a törvény szigorának, erejének, hanem ezzel szemben most eltért a törvénytől. És ez megint egy nagyon nehéz dolog volt, hiszen a törvénytől eltérni egy jóra való zsidó embernek az egy tragikus lépés volt. Mert minden zsidó ember, aki hithű zsidó volt, arra törekedett, nyilván Józsefék is ilyenek voltak, hogy az ószövetségi törvényeket a lehető legmaximálisabban teljesítsék, most meg összeütközött benne két dolog. Az ószövetségi törvény teljesítése és az újszövetségi szeretet parancsolatnak a vállalása. És ez néha még nálunk is előfordul, 2000 év múlva is, hogy az ószövetségi törvényeknek a betű szerinti teljesítése összeütközik a kegyelem evangéliumával. És az a kérdés, hogy ilyenkor mit teszünk? Nekünk pogány keresztényeknek elvileg könnyebb lenne, mint a zsidó keresztényeknek. Nekik nyilván egy ószövetségi törvénytől való eltérés, az egy sokkal nehezebb dolog a lelkük mélyén. És mégis nekünk is nehéz, miért? Azért, mert tudjuk, hogy a Bibliánk az Ó és az Új Szövetség egészéből tevődik ki, és mégis nehezen tudunk néha a kegyelem evangélium felé nyitottá válni, hanem időnként elkezdünk törvényeskedni, és ezek a törvényeskedő magatartásaink sokszor emberek nem fizikai, lelki életébe is kerülhet. Ez a mondat nagyon fontos. A törvényeskedő magatartás testvéreinknek, fele barátainknak a lelki életébe, üdvösségébe is kerülhet, mert bár már ők üdvözülhetnek, akárhogy viszonyulunk mi hozzájuk, de sokkal nehezebb a helyzetük, hogyha ilyen törvényeskedő módon kritizáljuk, ítéljük őket, és a kegyelem elérésében nehezítjük az ő ilyen irányú lépéseiket. Következő gondolat a névadás. Nem tudom, észrevették-e, testvéreim, hogy délelőtt azt olvastuk, hogy Gábriel angyal azt mondja Máriának, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, most meg nem Máriának, hanem Józsefnek hangzik el álmában ugyanez a parancs. Hát most akkor Mária nevezte el Jézust Jézusnak, vagy pedig József? Kinek volt a feladata, hogy ugyanabból a forrásból két személynek hangzik ugyanez a parancs? Mi volt a zsidó gyakorlat? A zsidó gyakorlat az volt, hogy az édesapának kellett elneveznie a megszületett gyermeket. Miért van az, hogy egyik esetben Mária kapja ezt a parancsot? Azért, mert József nem az édesapja volt, nem a biológiai apja volt Jézusnak, és ezzel akarta a Jóisten kimutatni, hogy ebben az esetben Mária az, aki ezt a jogosultságot átveszi, mert földi értelemben, biológiai alapon nincs más, aki ezt megtegye. De hát akkor miért kapta most meg József ugyanezt a parancsot? Azért, mert van az Úr Jézusnak egy biológiai szülője, Mária, és van egy törvényes nevelőapja, ez pedig József. És azáltal, hogy egy apa egy gyermeknek nevet adott, ezáltal elismerte, hogy ez a gyermek az övé, nem föltétlen biológiailag, de jogilag mindenképpen. Ez a kettősség tehát azt mutatja, hogy nincs köze Józsefnek biológiailag Jézushoz, nincs joga. Ugyanakkor viszont a nevelés, a teljes családban való fölnövés esélyét az adja meg, ha nem a biológiai apaként, de a törvényes gyermekeként való elismerés tekintetében meg ő kapja ezt a lehetőséget. Nem ellentmondás a kettő, hanem itt valami olyasmi született, hogy együtt kell ezt a nevet végül is megadni. Mária ezért, József meg azért, hogy az Úr Jézusnak ez a csodálatos kettőssége, hogy Isten ember, ez valamilyen módon világossá váljék az ígében a bármikor olvasók számára. Még egy gondolat, hogy születés előtt kapja meg az Úr Jézus a nevét. Ha kicsit végig gondoljuk, lehet, hogy segítség is kell hozzá. Kik voltak azok, akik születés előtt kaptak nevet a Bibliában? Zsidók ezt is kiszámították már, csak el kell olvasnunk, 6 ilyen személyt szoktak említeni. 6 személy pedig a következő volt. Izsák, Izmael, Mózes, Salamon, Jósiás, és a 6. pedig az Úr Jézus. Mit jelent az, most már az Úr Jézusra figyeljünk, hogy az Úr Jézus, de akárki más is egyébként születés előtt kapott nevet? Ugye a korabeli időszakban a névadásnak volt egy olyan aspektusa is, hogy a név és az illető személynek az életpályája vagy életműve a szinkronban van egymással. Persze előre hogy lehetett volna tudni egy átlagos embernél, hogy a név az majd összefüggésbe lesz az ő életével. Hát úgy reménységet lehetett e tekintetben táplálni, jobb esetben profétai szempontból lehetett ilyet mondani, meg hát némi tapasztalat is lehetett, mert ha az Ószövetségben Anák fiainak nevezi a Biblia bizonyos hosszú nyakú, azaz, hogy magas termetű népet, hát nyilvánvalóan, hogyha a szülők ilyenek voltak, van rá esély, hogy gyermek is ilyen lesz, nevezzük akkor őt is ugyanígy, reménység szerint majd folytatni fogja a szüleinek ezt a fajta genetikai hozományát. Amikor azonban az Úr Jézusról van szó, akkor világos, egyértelmű, nem az elődöknek az ígérete húzódik meg e mögött, hanem valami más. Nem is a névadóknak a reménysége, hisz nem ők találták ki ezt a nevet, hanem Istennek, az Úr Jézus atyának a döntő fontosságú döntése, mert ő, mint az egyszülött fiúnak az atya, ő jogosult elsősorban a névadásra, és Mária meg József csak átvette tőlük ezt a kinyilvánítandó feladatot, hogy most akkor, ha Isten így gondolta, az atya így gondolta, ezt a nevet adja, akkor ők ezt hűségesen elfogadva realizálják a gyermeknek az életében. Olyan profétai üzenet ez, amelyben benne van az Úr Jézus küldetésének a legfontosabb mozzanata, a sok mellett a legfontosabb, mert ő szabadítja meg az ő népét, nem a római rabiga alól, hanem az ő bűneiből. József, említettem délelőtt, ebben a történetben, de máshogy se, egyetlen szót sem szól. Úgy is mondhatnám, hogy egy néma tanú ebben a történetben József. Mária azért beszél, hallhattuk délelőtt az ő szavait. Most József azonban ebben a szakaszban és máshogy se szólal meg. Igen, van akinek az a feladata, hogy beszéljen, kérdezzen, szóljon, van akinek meg az a feladata, hogy anélkül, hogy nagy nyilatkozatokat tenne, mondjuk azt, az óriási nyilatkozatot, amit Mária tett, hogy történjék velem a te beszédet szerint, micsoda imádság, ugye délelőtt említettük, nem az, hogy történjék velem az én beszédem szerint, hanem a te beszédet szerint, micsoda bizalom van ebben. Ugyanakkor József ezt sem mondja. Nem mondja, de teszi. Mert József nem beszél, de József cselekszik. Mária beszédéhez hozzáfűzte ezt a nagyon nehéz cselekvési procedúrát, József pedig egyetlen szó nélkül ugyanezt vállalta föl a maga nézőpontjából, vagyis amikor fölébredt az álmából, miután az angyali üzenetet, ezt a nagyon nehéz üzenetet meghallgatta, akkor nem vacilált tovább, nem keresett kibúvókat, nem magyarázta meg, hogy ez csak egy álom volt, hanem világossá lett számára, hogy ez az álom, ez őt arra a cselekvésre készteti, hogy lépjen. Mit lépett? Érdekes a fordításunk. Ugye azt mondja, hogy magához vette az ő feleségét, és azt gondolná az ember egy ilyen kifejezést hallva, hogy megkezdték a házaspári életüket. Igen, de a szövegösszefüggés javít bennünket, mert azt mondja, hogy de nem érintette addig, amíg meg nem szülte az ő fiát, elsőszülött fiát, Jézust. Vagyis az, hogy magához vette, az azt jelenti, hogy feleségül vette. Ne félj magadhoz venni, ne félj feleségül venni. Ha valaki érdeklődik a görög szerkezetek iránt, azoknak elmondom, hogy a tárgyeset az a görög nyelven kettős. Van egy olyan tárgyeset, amikor a tárgy az a cselekvés előtti állapotában van megragadva. Igen, általában a tárgyeset. Valamit teszünk valamivel, és a cselekvésünk által abban az állapotban megragadva, ami összetorom a diót. Összetöröm a diót, az azt jelenti, hogy a dió egész volt, amikor elkezdtem a műveletet. Igen, de a görögben van egy másik tárgyeset, ezt finális értelmű tárgyesetnek nevezzük, amikor nem az elején ragadjuk meg a tárgyat, hanem a végén. Ezt a magyarban az ul-ül végződéssel tudjuk például kifejezni. Nem feleséget venni, hanem feleségül venni. Hisz akkor még Mária nem felesége Józsefnek, még szó sincs róla, hogy a felesége lenne, jegyese. Vagyis azt mondja az angyal, hogy ne félj, Máriának is mondta délelőtt, mert félelmetes dolog ez az egész, ami itt történik, ne félj, ne félj feleségül venni, tudnilik Máriát. A végén meg arról van szó, hogy úgy engedelmeskedett József, hogy feleségül vette, az, hogy nem elbocsátotta, hanem megtartotta a mennyegzőt a mennyasszonyával, és már házasok voltak, de még akkor se érintette őt, hanem megvárta az elsőszülött fiúnak a születését, nevezetesen az Úr Jézusnak a születését, hogy még a gondolata se vetődjék föl annak, hogy ennek a kisgyermeknek József az apja. Mert nem ő volt Jézusnak az apja. Jogilag igen. Hogy is mondta Mária? Atyád és én kerestünk téged, mikor ott maradt a templomba. Nem a szülő atyá, nemző atyáról volt szó, hanem a jogi, a fölvállalt apaságnak az értelmében. Kedves testvérek, ezek az ígék, ezek általában karácsonykor szoktak előkerülni. Néztem a jegyzeteimet, nehogy azt mondjam, mint 7 évvel ezelőtt, amikor 2017-ben ugyanezekről az igékről prédikáltam ebben a gyülekezetben. Veszélyes a helyzet. Vannak olyan testvérek, hogy elébe állnak, és azt mondják, hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt mit prédikáltam. gondoltam, hogy nem nézem meg, hogy mit prédikáltam ezekről az igékről, de valami azért mégiscsak ott van, hogy 17-ben itt voltunk karácsonykor, lelkipásztor nélkül időszak volt akkor is, és erről az igéről prédikáltam, de akkor más volt ennek a gondolata meg az üzenete. Próbáljuk a szívünkbe zárni, akkor karácsonykor beszéltem erről. Most adventben beszélek erről, mert igaz, hogy belelóg ez a textus a karácsonyba, de azért a nagy része még az adventi időszakot öleli föl. Mi is itt vagyunk adventben, délelőtt is, délután is kaptunk néhány üzenetet reménységem szerint. Próbáljuk a szívünkbe zárni, és ezzel induljunk, hogy megérkezzünk majd karácsonyhoz. Amen.